kapcsolódva hadd mondjak valamit, mert annyi mindent tanított a héten az Úr, és többek között elértett egy 1000-szer elolvasott igét, és valahogy úgy, ahogy még soha életemben nem olvastam. Már csak ezért is érdemes néha más-más fordításban megnézni, ahogy kihozza a lényeget, a tartalmát. Az Efézusi Levél 3. részének a végén az egyszerű fordításból olvasnánk egyetlen egy verset, és ide kapcsolódik, amiről az előbb szó volt. Bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Soha nem hallottam ki ebből a versből, ez az utolsó előtti verse az Efézus 3-nak, amiről egyébként beszéltünk itt, és valahogy az első. A bennünk működő ereje által sokkal hatalmasabb az Isten. Szeretném először felolvasni azt az ige részt, amit hoztam, amit az Isten a szívemre helyezett, és ez egy zsoltár lesz. Nagyon ismert zsoltár, sokan ismerik, sokan szeretik, és nagyon megterhelt vele az Úr. Ez a 91. zsoltár. Nyújtsa fel a kezét, akinek a héten ez. Aki a felséges rejtekében lakik, az a mindenható árnyékában nyugszik. Azt mondom az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarás csapdájából, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival befedez téged, és szárny alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned az éjszakai rettentéstől, sem a repülő nyíltól nappal, sem a dögvésztől, amely a homályban jár, sem pedig a döghaláltól, amely délben pusztít. Ha 1000-esnek is eloldalad mellől, és 10000-en jobb kezed felől, hozzád nem is közelít. Bizony, szemed csak nézi azt, és meglátod a gonosz megbüntetését. Ha az Úr a te oltalmad, és a felségest választott hajlékodul, nem érhet téged a veszedelem, és csapás sem közeleg sátrathoz. Mert azt parancsolta felőled az angyalaidnak, hogy őrizzenek téged minden utadon. Tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Oroszlánon és viperán jársz. Eltaposod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Fölmagasztalom, mert ismeri a nevemet. Ha segítségül hív engem, meghallgatom őt, vele vagyok nyomorúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg, és megmutatom neki szabadításomat. Aki a felséges rejtekében lakik, az a mindenható árnyékában nyugszik. Nem tudom, hogy álltatok-e meg valaha ezelőtt, az ige vers előtt. Hát valami elképesztő dolog van benne. Azt mondja, arról beszél, hogy a felséges rejtekében lehet lakni, lehet lakozni. Hol van ez? Hogyan lehet oda jutni? Mit jelent ott lakni? Ez ezernyi kérdés, ami a hét folyamán folyamatosan nekem szegezett Isten, illetve én neki szegeztem is. Az első, amit megláttam, az annak a valósága, amit én szerintem már másfél hónapja minden hétvégén valamilyen aspektusból elhangzik itt, Ézsaiás 57-ből, amikor azt mondja, hogy a magasságban és a szentségben lakozom, de a megtörtel is az alázatos szívűvel is. Az Istennek a lakhelye az a magasság, az elérhetetlen helyen van. A magasságban és a szentségben is. Mégis azt mondja az Isten, és én azt gondolom, hogy ez azért a titok egy része, hogy az alázatossal, a megtörtel is ott lakom. És nekem azt kezdte el mondani Isten, hogy igen, lakhatsz a felséges rangjain. Lakhatsz velem. Milyen lehet ez a hely? A felséges rejtekében lakni és a mindenható árnyékában nyugodni. Hogy elkezdtem forgatni ezt az igét, egyre többet és többet mondott el magáról ez az egyszerű kis mondat. Az első és legfontosabb, és azt hiszem, hogy ez alap, amit nagyon meg kell ragadnom, hogy a létezik itt, most, számomra elérhető módon egy olyan hely, ami a felségesé, a mindenható Istené. És mivel az övé, ezért ez egyetül az ő uralmára tartozik még ebben a világban is, ebben a környezetben is, ahova nincs hatalma Sátánnak sem belépni, mert hozzátartozik. Mert azt mondja, hogy a felségesé. Ez egy rejtek. Ez valami olyan menedékhely, ahova el tudok bújni. Nem neki kell elbújni, én tudok elrejtőzni. Ami nincs nyilvánvaló helyen a világ számára, de ami számomra egy rejtekként, egy oltalomként van. És ami ennél sokkal félelmetesebb, amit az előbb már mondtam, hogy ez egy olyan hely, ahol lakhatom. Egyértelműen ezt ígéri. Lakhatok. Tulajdonképpen ez indította el az egész gondolatot, mert olvastam, forgattam, és ebben megkérdezte az Isten, hogy hol laksz? Hogy van, laksz-e az én rejtekemben? Erről majd később. De tudjátok, nem csak hogy birtokolja ezt a különleges helyet az Isten, hanem úgy folytatja, hogy a mindenható árnyékában nyugszik az, aki ebben a rejtekben lakik. Tudjátok, a mindenható árnyékában akkor lehet nyugodni, hogyha a mindenható is ott van. Tudom, hogy nagyon profánul hangzik, de nincsen az árnyék a tulajdonosa nélkül. Tehát nem azt ígéri pusztán, hogy van egy hely, ahol nyugalmat találsz, mert az ember keresi a nyugalmat, és keresi az elrejtettséget, hanem annél sokkal félelmetesebb, hátborzongató, vagy éppen gyönyörűségesebb, ki hogy éli meg. A mindenható Isten van ott, és ezen a helyen a mindenható Isten árnyékában lehetek. Ez az árnyék, ez az én számomra valami egész elképesztő közelséget mutatott. Azt mutatta, kép jutott eszembe gyerekkoromból, nagyon sokat jártunk ki a hegyen lévő szőlőnkbe édesapámmal, és én tudom, hogy mindig azzal játszottam, hogy mentem utána, sütött a nap, és igyekeztem úgy lépni, hogy az árnyékába maradjak. Mindig a lábnyomába lépjek. Nem tudom, gyerekként emlékeztek-e ilyet, vagy játszottatok ilyet, hogy mindig a lábnyomába lépek, ahonnan lépek, nem tudom, télen is, nyáron is mindig gyakorlatilag. És mindig az árnyékába maradjak, ahol a fejének az árnyéka van. Itt élni és itt lenni egyetlen egy módon lehet, szorosan közel. És ez a hely azt mondja róla, hogy a mindenható árnyéka. És van még egy fontos, csábító, magával ragadó ígéret, hogy ezen a helyen nyugalom van. Nyugalom, ami utána néztem a itt használt héber szónak kifejezetten egy ilyen állandó, permanens nyugalom, egy ilyen megnyugvás. Az a bizonyos benne lenni az én nyugalmamban típusú örök nyugalom, állandó nyugalmat jelent. Szóval aki a felséges rejtekében lakik, az a mindenható árnyékában nyugszik. Hát ez számomra nagyon kívánatos. A nyugalomról még egy személyes képet, inkább érzést hadd mondjak el. Valamikor A 80-as években, még nem voltam megtérve, utaztam a villamoson, a hely egészen pontosan beazonosítható budafoki felüljáró 47-es villamoson történt, és egyetlen egy pillanat alatt egy megfoghatatlan, soha nem tapasztalt érzéssel találkoztam. Egy másodpercre teljesen világosan láttam, hogy semmi nem számít, hogy minden rendben van, hogy mindennel békesség van. Nem tudom megmondani a mai napig sem, hogy miért kaptam ezt. Egy nagyon fontos vizsgálatra, orvosi vizsgálatra mentem a János kórházra egyébként, és elég fájdalmas vizsgálatra. Én azt láttam, hogy egy ízelítőt kaptam, egy kóstolót kaptam a mindenható Istentől. Mert mikor 3 évvel később megtértem, ott laktam egyébként nagyon közel ahhoz, akkor már 3 évről, akkor még nem. Akkor egyszer csak ez a megfoghatatlan békesség és nyugalom egyszer csak megjelent újra az életemben. És megéreztem, hogy az Isten valami más tud adni, mint amit ebben a rohanó világban mindig kapok nélküle. No, szóval ott folytattam, hogy kéne vágyna erre. És azon gondolkodtam igazán, és azt forgattam egész héten, hogy nem, de mi is jelent, mire jellemzi ezt a helyet, miről is szól ez a hely. Mert ez kívánatos, mert én ezt nagyon akarom. És én azt találtam, hogy a második vers, a következő vers, az valami formában egy különleges szerepet tölt be az egész zsoltárba. Úgy hangzik, aki előtt nincs itt, ha felolvasom, azt mondom az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, ő benne bízom. Azt mondom az Úrnak. Ez én vagyok. Azt keresnem igazándiból, és hadd áruljam ezt a titkot, hogy vajon hogyan tudnék erre a lakhelyre eljutni? Hogyan lehetnék ezen a lakhelyen? Hogyan élhetnék ebben a mindenható árnyékában? És arra jöttem rá, hogy ha nem is látom még világosan, hogy hogyan jutok a mindenható Isten lakhelyéhez közel, de valamit a második vers megmutat. Megmutat abból, amit a zsoltárjó is megérez, hogy mit tapasztalok és mondok el magamról én, a zsoltáriról, aki a mindenható rejtetében lakik. Azt mondja el magáról, azt tapasztalja, hogy az Úr az én oltalmam és várom, Istenem, ő benne bízom. És azért tartom fontosnak, hogy kiemeli ő maga is, hogy azt mondom az Úrnak, mert tisztában van azzal, amivel sokszor nem számolok, sajnos, hogy ugyanaz az Isten, akinek ezt mondom, azt mondja nekem csendben, nap mint nap, hogy tudom a te dolgaidat. Tudom, mi van a szívedben. Tudom a gondolataidat, mert éppen most olvasom Jeremiást, mielőtt az anyamében megformáltalak, már ismertelek. Belegondoltatok valaha, milyen félelmetes kép ez? Az Isten ilyen szintig ismer minket, hogy még mielőtt formáltatunk az anyamében, már ismer minket személyesen. És ezelőtt, az Isten előtt kell nekem elmondanom azt, hogy az Úr az én oltalmam és váram, Istenem, és ő benne bízom. És én ezt elmondom, elmondhatom naponta, 100-szor, 1000-szer. De vajon ez a valóság-e? És amit megmutatott bele Isten, hogy ez valójában ez az ige, olyan, mint egy lakmuszpapír. Emlékeztek még kémiából? A lakmuszpapír, jó van, úgy könnyű hátulról, persze. Olyan, mint egy mérleg, ami minden pillanatban pontosan megmutatja.
pH értéket.
Megmutatja a pH értéket. Mondhatnak az én szavaim bármit. Az Istennek mondom mindezt. És ebben a pillanatban hirtelen az ember összeborzunk, Mert az Istennek mondom azt, hogy ő benne bízom. Ő benne bízom? Vagy ő benne bízom? Nem tudom, hogy értitek-e a különbségeket. Ő benne bízom, rátámaszkodom. Az első helyen számolok vele, ahogy egyes fordítások ezt használják ugyanerről az igéről. Valóban így van ez? A valóság az, hogy nem így van. Én magam is azt látom, hogy nem így van. Azt látom nap, mint nap, hogy amikor valami helyzet van, valami probléma van, valami gond van, akkor fogom a jól meg. Jól begyakorolt rutinomat, előveszem a jó kis szerszámaimat, valóságos vagy képzeletbeli, lelki szerszámaimat, lelki eszközöimet, bankszámlámat, pénztárcámat, megszokott rutinomat, és megyek, és csinálom, ahogy szoktam. Ha valami probléma van, meg valami gond van. És aztán, mikor nem megy, és nem megy, és nem megy, akkor egyszer csak a fejemhez kapok, de hát ott van az Isten is. De hát hozzá is mehetek. Érzitek, hogy nem erről beszél a második vers? És én azt látom, hogy Isten nem kevesebbet kér tőled tőlem, mint hogy ne legyen ő a 39. szerszám. A 39. lehetőség a sorba. A problémáim és a gondjaim megoldásai között. Amikor azt mondtam, hogy ez egy mérleg, ez egy lakmuszpapír, akkor nem az Isten akar megmérni, hiszen ő tudja, pontosan tudja, tudom a dolgaidat. Mielőtt gondolnád, már világosan látja, hogy mi van benned. Ő azért kéri, hogy mondd ki ezt. Te magad is. Engedd meg neki, hogy megmutassa. Valóban ő benne bízom? Valóban ő az én oltalmam? Valóban ő az én váram? Vagy csak a 39. szerszám? A sorba, amikor már nem működik semmi. Persze nem azt mondom, hogy mindig elrontjuk. Tényleg nem. És tényleg megélhettük, és nagyon hálás vagyok az Istennek ezen a héten azt. Szerintem nem csak én, hanem ti is velem együtt. Hogy amikor elolvastam kett hajnalban, azt hiszem Lillának a levelét, akkor az első, ami megszólalt bennem, az az, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején. Hív segítségül engem. És miközben végig imádkoztuk az egész napot Judittal, azt tudtam mondani az Isten nekem, hogy segítségül hív engem. Ezért meghallgatom őt. És ez volt a 91. Zsoltár. És itt hallottam meg. És miután teltek az idők, és teltek a napok, és az Isten békességet adott bennünk, közben elkezdett tanítani is erről. Hol állok a sorba? Minden esetben hozzám hozod a gondodat először? Tudjátok, beszéltem erről pár hónappal ezelőtt is, nagyon-nagyon felerősítette most a héten az Isten. Pál beszél a első korintusi levélben. Egy kicsit furcsán más szövegösszefüggésbe beleágyazódva ugyan, a 7. részben, amikor a hajadonokról és a házasságról, és sok minden másról is beszél, és egyszer csak úgy a sok mondani való között ott van, a 7. rész 32. versében egy pici-pici félmondata. Azt szeretném pedig, hogy gond nélkül legyetek. Azt szeretném, hogy gond nélkül legyetek. És ez mellbevágó. Ez mellbevágó. Megpróbálom körbeírni, mit értettem meg. Isten nem akarja, hogy gondokat hordozzunk, cipeljünk. Figyelem, nem ígéri azt, hogy nem lesznek gondjaink. Erről szó sincs. Véletlenül sem halljatok ki a mai mondani valóból bármi ilyesmit. Nem azt ígéri, hogy nem lesznek gondok. De azt akarja, vagy azt nem akarja pontosabban, hogy ezeket a gondokat mi birtokoljuk, hordozzuk. Mit jelent ez? Hát roppant egyszerű. Én egy dolgot addig birtoklok, addig hordozom, amíg az enyém. Amíg el nem adom. Amíg oda nem adom valakinek, vagy valamilyen módon meg nem szabadulok tőle. Tehát szó sincs arról, hogy gondok ne jönnének. De az Isten azt szeretné, hogy ti gond nélkül legyetek. Lefordítom Pálról Juhászra, hogy ne birtokoljatok gondot. Mire gondolom ezt? 55. Zsoltár azt mondja, vesd az Úrra a terhedet, és ő gondot visel rólad.
Amen.
És hogy ne csak a Zsoltárból hozzam, Péter apostol ugyanerről beszél, sőt egy kicsit el is helyezi egy nagyobb szöveg összefüggésbe, hogy megértsük, hogy látja mindezt. A 1 Péter 5-ből olvasni két verset, ugyanerre az igére hivatkozik majd egyébként vissza. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Alázzátok meg magatokat tehát Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Hogy jön a kettő egymáshoz. Úgy kezdi, hogy alázzátok meg magatokat. És kicsit furcsa ez a megalázni magamat. Mi köze az alázatnak a gondhoz? Most nagyon is sok. Én azt gondolom, hogy talán mindennek a kulcsa. Azt mondja az Isten, hogy hagyd abba az erőködést. Hagyd abba azt, hogy a problémákat te magad akarod megoldani. Hagyd abba végre azt a hamis illúziót, hogy kezedbe vannak, hogy te meg tudsz felelni, hogy majd te megoldod. Azt kéri az Isten, hogy ismerd el, hogy ez kudarc. Hogy nem tudod megoldani a problémáidat, hogy nincsenek a kezedbe. Engedd meg neki, hogy ezt a kezedből kivegye. Ismerd el, hogy nem tudod megoldani. Azt mondja, alázd meg magadat az Isten előtt. Miért? Nagyon kézenfekvő. És meg is magyarázza, és világossá teszi. Mert ő azt akarja, Pállal együtt, hogy gond nélkül legyél. Hogy azt a problémát, amit évek, évtizedek óta magad akarsz minden nap megoldani, azt végre engedd meg neki, hogy ő megoldja. Bármilyen hihetetlenül is hangzik, a legfőbb akadálya mi magunk vagyunk. Akik meg akarjuk adni, akik meg akarjuk oldani, akik meg akarjuk jól csinálni mindezt. Mert azt gondoljuk, hogy ez az Istentől való. Mert ez az Isten dolga, hogy mi jól csináljuk, hogy mi kimunkáljuk, hogy mi elvégezzük. Ez Isten azt mondja, hogy engedd meg neki. Minden gondodat ő rávesd. És a minden, az tényleg azt jelenti, hogy minden. Ebben a mondatban nincs appelláta. Minden az mindent jelent. Nincs egy kicsit. Nincs ezt én is elbírom, Uram, ez nehezebb, ezt odaadom neked. Erre megvannak a szerszámaim, ezt majd én akarom megcsinálni. Hát azt mondja, hogy ez az, amikor te magadat fel akarod magasztalni. Majd én megcsinálom. Nem. Engedd meg neki. És úgy folytatja, hogy mert neki gondja van rá. Én azt látom, hogy alig várja, hogy végre kiengedjem a kezemből azokat a gondokat, amik lépten nyomon az életemben jönnek. Alig várja, hogy letegyem a kezébe. Sőt, ne csak letedd, akár hajítsd oda neki. És tudjátok, mi történik? Nem kevesebbet ígér, mint hogy neki gondja lesz rá. A gond megmarad, látni fogod, ott lesz minden nap, de már nem a te gondod, hanem a mindenható Isten gondja. És azt mondja, hogy én majd gondot viselek róla. Azt értettem meg, hogy az az igazi céltévesztéseink egyike, amikor én akarom megoldani ezeket. És hogy hol kapcsolódik ez az egész vissza, ahol amiről elkezdtem. Nos, úgy kezdi valamiért, ugye, Péter, hogy alázzátok meg magatokat. És én azt látom, hogy ez a magam megalázása, annak az elismerése, hogy Uram, én nem tudom megoldani a gondjaimat, de Te meg tudod oldani, az, ami egyáltalán elérhetővé teszi azt a titkot, amit a legelején mondtam. Hogy magasságban és szentségben, de ugyanakkor a megtört és halázatos szívűvel együtt lakik az Isten. És akkor most próbáljuk meg még egyszer újra elmondani ezt, hogy is hangzott. Azt mondom az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, ő benne bízok. Értitek, hogy mennyire más jelentése van már ennek a mondatnak, hogy ő benne bízok? Én tudom, hogy ez kegyetlenül nehéz. Ez olyan nehéz, hogy belepusztulunk. Ez olyan nehéz, hogy valamilyen módában belehalunk. Mert ez arról szól, amit egy héttel ezelőtt Judit mondott, hogy odaállunk a szakadék szélére. Lépten, nyomon. Igen. És fogalmunk sincs az értelmünk szintjén, hogy mi fog következni, de azt mondja, add nekem a gondjaidat, és majd én gondot viselek rá. Nagyon érdekes az összes további vers. Nagyon érdekes, hogy miről szól ez a Zsoltár. Furcsán mazsolázok egy kicsit belőle. Ez a Zsoltár a harmadik versben a madarász csapdájáról, veszedelmes dögvészről beszél. Ötödik versben éjszakai rettentésről, repülő nyíltól, dögvészről, homályról, döghalálról, pusztításról. Arról beszél, hogy elesnek mellőlem ezren meg tízezren. Arról beszél, hogy oroszlános vipera vesz körül, és tengeri szörnyeteg. Nem egy happy világról beszél. Nem arról beszél, hogy gond nélkül, úgy értem, hogy nem lesz gond környezetemben. Arról beszél, hogy milyen elképesztő az a környezet, amiben élünk, és ha visszaemlékeztek, Jézus világosan elmondja a főpapírmába, hogy nem azt kérem, Atyám, hogy vedd ki ebből a világból, hanem tartsd meg, hogy őrizd meg őket ebben. És mégis ez az egész Zsoltár arról beszél, hogy az Isten milyen elképesztő elrejtettséget kínál neked. Elrejtettséget. Az ő rejtekét. Ha segítségül hívsz engem, meghallgatlak. Veled vagyok a nyomorúságban, megmentelek, megdicsőítelek. Veled vagyok a nyomorúságban. Nyomorúság lesz. Nehéz helyzetek. Egy pillanatra sincs valami győzelmi menet ígérve. Az van megígérve, ahogy olvastuk ezt a Zsoltárt, rájöttünk, hogy olyan sokat beszélt erről Zoli. Emlékeztek még? Mikor Rámáról beszél, mikor Dávidról beszél. Ugyanilyen megfoghatatlan búraként van Dávidon, meg az egész városon az Istennek a jelenléte. És nem arról van szó, hogy ne lennél veszedelem körülötte, hanem arról, hogy az Isten elrejti őt. És még egy nagyon izgalmas dolog van. Hiába keresem, ebben az egész Zsoltárban nincsenek feltételek. Egyetlen egy feltétel van. Az első mondat. Az az első mondat, ami úgy kezdődött, bocsánat, ellapozott, hogy aki a felséges rejtekében lakozik. Ez az egyetlen. A következő mondat már csak leírja azt az állapotát, hogy miből tudod, hogy a felséges rejtekében lakozol. És az összes többi mondata pontról pontra nem egy if then else, mi lesz, ha akkor gyűjtemény, hanem egy állapotnak a leírása, amiben az Isten szeretné, hogyha látna téged. És hogyha valaki esetleg kicsit kritikusabban nézi, hadd mondjam. Ugyan elhangzanak 9. versben, ha meg a 15. versben is ha szavak. Ha segítségül hív engem. De ezek nem feltételek, tehát nem az a fajta, ha valami feltételnek megfelelsz akkor, hanem inkább az a fajta értelme van az eredeti szavaknak mindenütt, hogy mivel segítségül hívsz engem, ezért meghallgatlak. Tehát inkább azt mondom, hogy amikor segítségül hívsz engem, ebben az elrejtettségben számodra vele járulja a vele való állapotbanak, hogy ha amikor segítségül hívod őt, akkor ő hallgat. Hogy lehetne másképp, hiszen ott van, hiszen jelen van, ezt ígéri. Ellopoztam egy pillanat. Mit jelent ez a lakozás? Én nem tudom, hogy mennyire rajzolódott ki nektek ebből. Én megpróbáltam magam számára adni egy definíciót. Nem biztos, hogy előrébb leszünk, de minden esetre én igyekeztem. Én azt látom, hogy ez a lakozás, ez a szívemnek egyfajta állapota. Méghozzá egy olyan megalázott állapota, amikor feladom a küzdelmemet. Amikor abba hagyom a magam erejére való támaszkodást. Amikor lemondok arról, hogy majd én megoldom, majd én megcsinálom. Azt az állapotot jelenti az én számomra ma, itt, ebben a pillanatban. Amikor a gondjaimat áthajtom az Isten tér felére. Van háború? Van. Van gond? Van. Igen, de közben van egy minden értelmet felülhaladó elrejtettség és nyugalom. Ő benne. És nem tudtam nem észrevenni, amikor mindezt végig gondoltam, Jézus az utolsó vacsorán a János evangéliumában 4 részen keresztül tanítja a tanítványokat. És a legutolsó mondata így hangzik ennek a tanításnak a végén, amit még a tanítványoknak mond. A 16. rész 33. verse. Azért mondtam ezeket nektek, hogy békességetek legyen én benne. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Lehet, nem szó szerint mondja, de számomra, mintha a 91. Zsoltárt idézte volna fel. Nyomorúság lesz, nehézségek lesznek, támadások lesznek, olyanok, amiket a héten megéltünk, és én Gáborral nagyon egyetértek, hogy ez valóban mindannyiunk ellen indult támadás, és nem is rejti Jézus se véka alá, hogy ilyen lesz. Csak az ígéret az, hogy én el tudlak téged rejteni, és el is akarlak rejteni. Én bennem szól a ígéret. És nem kevesebben jár, mint hogyha segítségül hívsz engem, majd meghallgatlak. Veled vagyok, megmentelek és megdicsőítelek. Amen. Imádkozzunk. Drága édesatyám, köszönöm neked, hogy a mindenható Isten, aki teremtette ezt a világot, aki az alkotója, aki a fenntartója, aki a hatalma szavával tartja ebben a pillanatban is a mindenséget, az hívj minket a rejtekébe, a nyugalmába, az oltalmába. Uram, köszönöm, hogy megmutatod, hogy ennek nagyon sokszor mi vagyunk az akadálya. Kérlek, Uram, hogy végezd el bennünk. Végezd el bennünk, Uram, azt, amit nem akarsz, hogy megtartsunk magunknak. Végezd el bennünk, Uram, hogy letegyünk a te lábaid elé, a te kezedbe, Uram, minden gondunkat, minden terhünket. Itt most, Uram, ad mindenkinek, aki gondokat forgat és hordoz, és ebben a pillanatban is azon gondolkodik, hogy hogy tudnám megoldani. Add meg, Uram, azt a kiváltságot, hogy azt tudja neked mondani, hogy Uram, nem akarom tovább hordozni, nem tudom megoldani, de Te, Uram, hatalmas Isten vagy, mindenható Isten, a Te hatalmad miatt működik, és van fenn egyáltalán ebben a pillanatban a mindenség, és ha Te ebből kilépnél, összeomlanál az egész, Uram, számodra semmi nem lehetetlen, és Te azt ígérted, hogy minden gondunkat el fogsz hordozni. Uram, hadd tegyük a kezedbe a gondjainkat, a problémáinkat, amiket eddig őrizgettünk és magunknak akartunk megtartani. Vedd le, Uram, a vállunkról. Adj erőt és adj hitet, Uram, a hitetlenségünkbe, hogy ezt meg tudjuk tenni, mert azt látom, Uram, hogy ez nem megy egy pillanat alatt. Nem megy pusztán azért, mert én ilyen lelkesen próbálom mondani. Még nekem sem, Uram. Add, Uram, hogy a kezedbe tegyük. És add, Uram, hogy elrejtőzhessünk Te benned. És köszönöm, Uram, hogy bár nyomorúság és veszély és teher és próba és megpróbáltatás és halál, az mind jelen lesz az életünkben. De Te elrejtesz. De Te megtartasz. De Te velünk vagy. És megdicsőítesz, Uram. Amen.